Műsorunk második részében Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját kérdezem arról, hogy várható-e felpattanás az amerikai tőzsdén, vagy folytatódik-e a medvepiac. Szervusz Péter, köszöntelek.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Tehát ismétlem az $1 millió kérdést. Várható felpattanás az amerikai tőzsdén, vagy folytatódik a medvepiac? És mielőtt válaszolnál, gyorsan elmondom a kedves hallgatóknak, hogy műsorunk felvételről megy, tehát a 14:30-kor, azaz 14:30-kor ismerté váló termelői árak az USA-ban, azok még számunkra nem ismertek, tehát nélkül fogunk itt beszélgetni. No, tiéd a szó.
Rendben, köszönöm szépen. Hát ugye én azzal kezdeném, hogy már itt október közepe óta volt egy kisebb fajta felpattanás, tehát egy ilyen 17-18%-ot emelkedtek a meghatározó indexek Amerikában. Egyelőre mi úgy látjuk, az a úgymond a munkahipotézisünk, hogy ez inkább csak egy ilyen bearpiaci, medvepiaci rallinak tekinthető. Komoly ellenállások vannak még azért az árfolyam grafikonokon, amiket még azért át kéne vinnie az indexeknek ahhoz, hogy egy tartósabb felpattanásra, tartósabb új bikapiac kezdetére lehessen már hivatkozni. Azonban úgy gondoljuk, hogy már nincs messze ez. Valamikor a jövő év második negyedévében, második felében várjuk azt, hogy esetleg elindulhat egy új bikapiac, tehát egyelőre mi azért még óvatosabbak vagyunk itt év végén, következő év elején, és ugye nagyon fontos, hogy mi okozhatja ezt a tartósabb
javulást.
Ugye egyrészt mi azt várjuk, hogy a jövő év elején egy ilyen profit recesszió alakulhat ki az amerikai vállalatoknál, ami ugye azt jelenti, hogy csökkenni fognak a profitok. Ugye az idei évben a lejtmenetet az okozta nem a profitoknak a csökkenése, hanem az árazásnak a csökkenése, tehát hogy mennyit voltak hajlandóak befektetők fizetni egy egységnyi profitér.
Tehát igen, és kialakultak ilyen 40-50-es szorzók is, hogy igen. 50 év alatt térül meg tulajdonképpen a befektetés.
Igen, és ez jött le érdemben az idei év során, és ugye a profitokban még nem nagyon látszódik ez, ugye ez vissza lehet vezetni a fundamentumokra, ugye az amerikai fogyasztó is nagyon erős, egyelőre a gazdasági növekedésben sem látszódott akkora visszaesés. Ugye lassulás azért volt érdemben, de azért még továbbra is nőtt a gazdaság, és mi azt várjuk, hogy a jövő év első egy-két negyedévében lesz egy ilyen profit recesszió, és azután, illetve a Fednek a politikájának a monetáris politika megváltozása hozhatja el majd a jövő év második negyedévében a fordulatot az amerikai részvénypiacra.
Azért érdekes, amit mondasz, mert azért nagyon sok nagyon borulátó jóslat látott napvilágot. Éppen ma olvastam a Portfolio Rubini professzornak a véleményét, ugye ő doktor végzetnek van elnevezve, és ugye azt mondja, hogy az S&P-ben további 15%-os, de esetleg 25%-os esés is várható, és ha jól olvastam, azt is állítja, hogy már most is 300 olyan zombi vállalat van az amerikai tőzsdén, hát amelyik tulajdonképpen hát fizetésképtelen is adósság válságban van, és ő leginkább az adósság válságtól fél, és ezért mondja, hogy esetleg a 2008-ashoz hasonló válság alakulhat ki a piacokon. Te ezt teljesen kizárod, vagy hát azért semmit nem lehet kizárni?
Nyilvánvalóan a tőkepiacokon nem lehet semmit sem kizárni, mi azért ennél egy fokkal optimistábbak vagyunk egyelőre. Úgy gondoljuk, hogy legalábbis a mostani tudásunk szerint a recesszió, a gazdasági recesszió az elkerülhető még Amerikában. Ugye nagyon sok függ attól, hogy az infláció hogy alakul, illetve a Fed meddig emeli a kamatokat. de a jelenlegi előrejelzésük szerint ez elkerülhető, tehát egy ilyen nulla körüli 0,5%-os növekedés várható jövőre. Az, hogy az adósságokkal mi lesz, mi úgy látjuk, hogy azért eléggé úgymond befixálták magukat a vállalatok. Nagyon sokan ugye sok hitelt vettek föl 2020-21 során, és viszonylag alacsony és fix, ami nagyon fontos, hogy fix kamatok mellett, és nagyjából hasonlóan jó helyzetben van az amerikai fogyasztó is, ugye, ami a meghatározó a szolgáltatások terén az amerikai gazdaságban. Elég sok ugye transfert kaptak az államtól, sok megtakarítás keletkezett. Igaz, hogy ezek egy részét, egyes számítások szerint már több mint a felét azért elégették, úgymond, elfogyasztották a fogyasztók.
És ezért is lett az infláció, ugye? Sokan,
van,
ugye azt
egy
mondja,
nagyon nagy része.
És egy kicsit hasonlít a magyar esetre.
Így van, egész jó párhuzamokat lehet felfedezni a kettő esemény között. Úgyhogy...
Mert Amerikában csak 8% az infláció, azért az gyorsan tegyük hozzá.
Így van, de ott is azért szerintem, hogyha a GDP-hez nézzük, akkor talán nagyobbak voltak ott a transferek. De azért még mindig megmaradt ebből. Mi úgy gondoljuk, hogy mind a lakosság, mind a vállalati szféra azért viszonylag jó helyzetben van, annak ellenére, hogy ugye a vállalatoknál jöhet egy ilyen profit recesszió.
Az év végéig hátralévő események, ugye hát azért van december 13-án van egy inflációs adatsor, aztán még lesz egy Fed döntés, és aztán van még valami, ha jól tudom, akkor kifut egy opciós nap is, azt hiszem december 10-valahányadikán. Opciós és határidős kifutási nap, és ugye ezek még befolyásolhatják azt a prognózist, amit most itt elmondtál, vagy pedig azért ez már gyakorlatilag nem jelenthet különösebb fordulatot?
Hát rövid távon, ugye a rövid távú mozgásokat itt évvégén mindenképpen befolyásolhatják, főleg ugye a jövő heti inflációs adat és a Fednek a döntése. Azonban ugye a profitokra már ez nem, vagy a jövő évi profitokra ez nem feltétlenül fog hatni, amit beárasztunk, illetve amit az elemzők beáraznak, azt inkább más folyamatok fogják befolyásolni, ezek az ilyen rövid távú mozgások már nem annyira. Én úgy gondolom, hogy ugye a Fedtől az várható, hogy ez az 50 bázispontos kamatemelés, ez nagyjából be van már árazva, az elemzők is ezt kommunikálták, illetve ami nagyon fontos, ugye a Wall Street Journalben megjelent fontos cikkben is ez az 50 bázispont szerepelt, ami nagyjából mindig előre megmondja, hogy merre megy a Fed. Ami viszont érdekes lehet, hogy mit mond majd Jerome Powell a kommentárban. Én azt várom, hogy egy kicsit azért szigorúbb hangot fog megütni. Ez, hogy ennyire felpattantak az indexek, és kamat emeli, vagy kamat vágást áraznak 2023 második felében, ez valószínűleg nem tetszik majd a jegybanki döntéshozóknak, úgyhogy megpróbálnak ennek egy kicsit ellent mondani, ellent állni.
Ha már erről beszéltél, mit gondolsz, mikor áll le a Fed a kamatemeléssel? Az első negyedévben, vagy a második negyedévben?
Hát az Amundi elemzőinek az a várakozása, hogy a márciusi kamatdöntő ülésen lesz az utolsó emelés.
És ez már csak 25 bázispont?
Igen, igen, úgyhogy a végső ráta az 5,25 lesz. Uh-huh. Úgyhogy, és onnantól kezdve inkább az a várakozás, hogy a szinten tartja ezt a kamatot, és nem fog vágni jövőre. De nyilván ugye két felé is szimmetrikus ez az eloszlás, hogyha a vártnál nagyobb recesszió jön, illetve egy olyan recesszió, amit ugye mi nem jelzünk előre, akkor esetleg a vágás irányába is elmehet a Fed, illetve hogyha az infláció nem úgy csökken, ahogy gondolják, akkor azért érdemben magasabb szintre fogja vinni a kamatokat a Fed.
Na most mit gondolsz arról, hogy ez az 5,25% vagy 5% körüli kamatszint, ez melyik szektornak okozhat gondot a finanszírozást tekintve? Bár azt mondtad, hogy fix kamatra vették fel a kölcsönöket a vállalatok, nem tudom, a fogyasztók is, hogy elképzelhet, hogy a fogyasztók is fix kamatra vettek fel, ez számomra elég elképzelhetetlen, de lehet, hogy tévedek.
Ugye a fogyasztóknál, az amerikai fogyasztóknál meghatározó az a jelzálog hitelezés, és ott ugye a korábbi válságtól eltérően a mostani időszakban inkább fix hiteleket vettek föl, tehát a jelzálog hiteleknek a meghatározó része az hosszú lejáratú és fix hitel, úgyhogy ebből a szempontból a lakosságnál nem gondolnám, hogy ebből a szempontból gond lenne. Viszont ugye, ami a magas kamatokat illeti, az ingatlan piacot ez elég érzékenyen érinti, tehát a 30 éves fixnek, vagy benchmarknak tekintett ugye jelzáloghitel kamat, az bőven 5-6% fölött van. Ez azért visszafogta a keresletet az ingatlan piacon, és ez látszik is az árfolyamokon, úgyhogy az egyik leginkább érintett szektor az a lakásépítő ingatlan szektor.
Egyébként beszéltél a recesszióról, említettél a recessziót, ugye korábbi hüvelykúj szabály szerint ugye az amerikai gazdaságot a lakásépítés és a gépkocsi vásárlások vitték előre. Ma már ugye ez változott, hiszen ugye ott vannak a technikai, technológiai részvények, amelyek húzzák vagy húzhatják a piacot. De ugye ezek a részvények, vagy ezek az ágazatok sem virítanak, vagy nem nagyon jó helyzetben vannak mostanában. Tehát egy kicsit a hüvelykúj szabály megváltozott, és ha igen, akkor hogyan?
Hát igen, ezt jól mondtad, szerintem is ugye ez a korábbi hüvelykúj szabály, hogy a lakás körüli iparágak, illetve az ingatlan iparág építkezések, illetve az autógyártás, az autó összeszerelés az, ami a régi modellt vezérelte, a régi modellt, és ugye itt a 2008 óta, vagy akár a 2020-as Covid-válság óta elég előtérbe kerültek ezek az online megoldások, illetve a technológia fejlődése, chipgyártás. Még nem nagyon ment el abba az irányba, hogy ez túllendült volna. Például érdemes azt figyelembe venni, hogy ugye a legtöbb ilyen technológiai cég jelentett be leépítéseket, ugye ezek nagyon felkapottá váltak ezek a hírek, hogy a Facebook, vagy akár az Amazon, a legnagyobb chipgyártók mennyi munkavállalót.
Bár a legnagyobbat talán a Twitter jelentette, ugye az Elon Musk jelentette, ugye ez volt a, hogy is mondjam, legmeglepőbb talán.
Igen, hát ugye ott egy kicsit azt is ennek a sajátosságát figyelembe kell venni, hogy ott részben hitelből és részben saját részvényből ugye megvásárolták, vagy kivásárolta Elon Musk és a befektető társai a Twittert. Ott nyilván van egy kényszer arra, hogy ezt a tehát van egy profit kényszer, hogy minél többet próbáljanak ugye kisajtolni. Igen. Ez egy tipikus ilyen kivásárlási történet. Úgyhogy ott majd meglátjuk, hogy alakul, de ugye azt akartam ebből kihozni, hogy ezek nagyon látványosak és elég nagy számokat jelentenek.
Ennek ellenére a munkaerőpiac nem lett sokkal rosszabb. Tehát igen, ugye a feszessége valahogy megmaradt, miközben hát ugye azt gondolta volna az ember, hogy ez egy láncreakciót is elindíthatna. De nem indított el.
Igen, mert ugye a munkaerőpiacnak egyébként alig a 2-3%-át jelentik ezek a technológiai iparágak. Ugye a legnagyobb részét azt a szolgáltató szektor, illetve a
kereskedelem, gondolom. Kereskedelem, pénzügyi igen. Szektor, igen, hát ezek veszik fel ugye a legtöbb
igen,
munkáról.
Turizmus.
És
ott még nem látszik.
Vendéglátóipar, igen. Kérdés igen, az, hogy a kérdés az, hogy a hátralévő időben talán erről beszéljünk, hogy ki, ugye azért már azt talán lehet látni, vagy lehet elemezni, hogy ebben az évben melyik iparág, vagy melyik ágazat volt az amerikai részvénypiac nyertes, és ki volt a vesztese. Gondolom az energetikai szektor az a nyertes.
Igen, igen, az volt az egyik legnagyobb nyertes Amerikában. Utána elég jól szerepeltek a nyersanyagtermelő szektorok, tehát amik a kitermeléssel foglalkoznak, viszonylag jól teljesítettek az ipari cégek, tehát akik viszonylag ilyen gyártással, iparcikkek gyártásával, gépek gyártásával foglalkoznak, de a value típusú, tehát az ilyen defenzívebb szektorok is felül teljesítettek, és ugye a legrosszabbul teljesítő szektorok az a technológiai szektor, egyértelműen ugye a hozamok emelkedése miatt, valamint az ingatlan piac, illetve a zöld energia, ami szintén egy friss iparág, és nagyjából úgy mozog, mint a technológiai szektor.
Na most a hátralévő 2-3 percben prognózist szeretnék kérni tőled, ugye, ami a legnehezebb kérdés, hogy ha ma kell neked prognózist adni, akkor mit gondolsz, melyik szektorok lehetnek a nyertesek 2023-ban?
Hát azért nehéz ez a kérdés, mert ugye ilyen kettős évet várunk, tehát az év elején még inkább a defenzív pozicionáltság lehet kifizetődő. Ebből a szempontból az alacsony bétájú, jó profitabilitású, stabil cégeket érdemes preferálni.
Akik jelentős cash, azaz készpénz tartalékkal rendelkeznek, vagy készpénzt termelnek?
Igen, illetve akiknek a profitja az viszonylag stabil egy ilyen környezetben is, mint amiben most vagyunk, tehát mondjuk egy ilyen gazdasági lassulás, magasabb inflációs környezetben akkor is tudják tartani. Ugye van valami olyan komparatív előnyük, ami miatt a fogyasztók őket választják. Ugye tipikusan ilyen példa szokott lenni, ugye ez a Coca-Cola vagy a Gillette, amit a Warren Buffett is preferál. De mondjuk olyan részvények is, amik a mindennapi fogyasztáshoz szükségesek és elengedhetetlenek, illetve akár még jó példa lehet a gyógyszeripar, ami egy ilyen defenzívebb kategória. Viszont a következő év második felében már lehet, hogy a ciklikusabb részvények, a kis kapitalizációi részvények, vagy akár még azt is lehet mondani, hogy akár a technológiai szektor is újra feltámadhat. Ugye pont azért, mert akkor mi úgy gondoljuk, hogy újraindul egy ilyen növekedési ciklus, és a Fed sem fog már tovább emelni, esetleg lejjebb jönnek a hozamok a kamatcsökkentési várakozások miatt, úgyhogy ez jobb lehet a kockázatosabb szektoroknak.
Jó, hát meglátjuk. Köszönöm az elemzést Kis Péternek, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatójának. További kellemes napot kívánok neked. A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. A programunk mai elkészítésében Ballai Tamás működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető M. Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak!